Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatából Bíró László püspökatya Hívom a családokat című levelének megbeszélését hallják. A műsor vezetői Pap Ági és Miklós. A levél egy izgalmas kérdéssel indít, mégpedig Szent Ágostonra hivatkozik a püspökatya. Úgy látszik, hogy mai társadalmunkban valami nincs rendben. Meg kellene újítani a világot. Ez nem egészen új feladat, már Szent Ágoston is megkérdezte, amikor a 96. Zsoltárról elmérkedett, hogy mit jelent az, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekeljetek az Úrnak minden földek.
Énekeljünk az Úrnak, örömünkbe énekeljünk, hálát adva énekeljünk, kérve énekeljünk. A zsoltárok erre nagyon szép példákat adnak, hiszen a 150 zsoltárban mindenre, minden érzésünkre, gondunkra, bajunkra és örömünkre találhatunk éneket. Új ének? Igen, új ének. Ahogy a apostol is írja a levelébe, hogy új embernek kell lenni, írja Szent Pál. Ugyanígy új éneket is kell, illetve mindig új és új tartalommal kell megtölteni a énekeinket, az imádságainkat. Valami baj van körülöttünk, ez egészen biztos, látjuk, érezzük, hiszen az idegesség, a folytonos rohanás, az elmagányosodás és a nem pozitív érzések, hanem inkább a harag, a gyűlölet, sok esetben pedig még a lét bizonytalanság is körülvesz bennünket. Érezhetjük a különböző nehéz helyzetekben, és hát akármelyikünket ezek elkaphatják, hiszen sokféle hatásnak vagyunk kitéve, nagyon sokféle rossz körülmény ér bennünket.
Sajnos igaz, hogy új éneket kéne énekelni, de hogyan énekelhetnénk új éneket, amikor szabadságra hivatkozunk, szabadságról beszélünk, és közben a szabadosság lesz úrrá rajtunk. Amikor békéről, nyugalomról beszélünk, és közben egyre nagyobb a háborúság körülöttünk a lelkünkben, egymás között, és a természet is, mintha háborogna, egymás után törnek ki a vulkánok, borul föl a légköri biztonság és egyensúly, vízhiányról beszélünk, tehát sok a gond, valóban új énekre lenne szükség, valóban változtatni kéne valamin, elsősorban talán magunkon.
A levél így folytatódik, ha gyökeres megújulást akarunk, akkor nem valami revolúciót kell csapnunk, hanem egész valónkat egyszerre kell megújítanunk. Hiába próbálnánk egy-egy hibánkat leküzdeni, senkiben sem laknak különféle személyek, egy gőgös, egy hazudós, egy lusta. Az sem elég, ha megváltoztatjuk viselkedésünket. A szívünket kell megújítanunk. Új éneket akkor fogunk tudni énekelni, ha növekszünk az Isten iránti szeretetben, és az ő akaratának engedelmeskedünk.
Nagyon szép a gondolat. A szív a test középpontja. A szív az, ami pumpálja a vért, az életet a szervezetbe. Minden a szíven múlik. Ha a szív épp, ha a szív boldog, akkor az én életem, az én testem, az én szabadságom is boldog. De a szívet csak akkor tudom megújítani, ha egész akaratommal, egész szervezetemmel, egész gondolatommal szeretném ezt tenni, valóban a szívet szeretném megújítani. Ha azt tenném, ami a Bibliában van, hogy új szívet varázsolok magamba, nem kőszív, hanem valódi hús szívre van szükség, ami érezni, bízni tud, mégpedig Istenben.
Azt gondolom, hogy szép dolog lenne, ha tudnánk így magunknak új szívet varázsolni, de én úgy gondolom, hogy egyedül a Jóisten az, aki tud nekünk új szívet adni. Tehát egy nagyon nagy lépés, hogy rádöbbenünk, hogy szükség van az új szívre, és egy következő lépés, hogy ezt kérjük az Úrtól, és egészen ráhagyatkozzunk, bízzunk benne, hiszen a Szentírásban is így van leírva, hogy teremts bennem új szívet, és a kőszívet cserélt hús szívre. Ez a vágyunk, ezt szeretnénk, és ez az, ami megújíthat bennünket is, és a kapcsolatainkat.
A világot megújító házasságban a szerelem kölcsönös, szép, tiszta, erővel rendelkező és soha el nem múló. A házastársak egysége gyümölcsöző és napról napra szilárdabb. A házasságot szüntelenül ápolni, gondozni kell. Meg kell tisztítani az önzéstől, a telhetetlenségtől, az öncélúságtól, és le kell metszeni az egységet fenyegető vadhajtásokat. Az ilyen házasságok erőforrása a házasság szentsége. A házasság szentsége egy szüntelen létrejövő szentség. A házaspár szüntelenül a szentség kiszolgáltatása állapotában van, szüntelenül él a kegyelem közvetítés lehetőségével, a megújulás a házasság szentségében az Istennel és a házastársal való egység újra és újra való akarása és vállalása, hogy Jézus Krisztus ígérete szerint ő való együtt legyen a házaspárral. Folytatja a levélben püspök atyánk. Valóban a házasság megteremtheti bennünk az új szívet, megteremtheti bennünk a szeretetet. A házasságban egyformák vagyunk, egyenlőek vagyunk, nem nézzük ki több, ki kevesebb. Mindnyájan egyet akarunk, egyfelé fordulunk, és egymás örömét, egymás szeretetét, egymás boldogságát keressük. Nem azt nézzük, hogy a másik mennyivel kap többet az élettől, én mennyivel kapok kevesebbet. Az a fontos, hogy meghallgassam, odafigyeljek a másikra, a társamra, a feleségemre. Gyönyörű a magyar szókincs, ilyen értelemben feleség, fele életemet neki köszönhetem, a fele életemet neki adom, a fele életem az ő kezében, az ő szívében van. Gyönyörű a gondolat, amivel nem régen találkoztunk, hogy mindnyájunknak az a feladata, az a kötelessége, hogy azt nézzük, hogy azt tudjuk megvalósítani, azt tudjuk a társunknak, a másiknak adni, amire ő neki a legnagyobb vágya, a legnagyobb kívánsága van.
Engem nagyon megerősít ez a gondolat, amit itt az előbb olvashattunk, hogy a házasság szentsége egy szüntelenül létrejövő szentség, és a házasság szentségét a házaspár szüntelenül kiszolgáltatja egymásnak. A hétköznapokban, amikor apró gondok jönnek, nem biztos, hogy ez az eszembe jut, a kellemetlenségek, a fáradtság, a feszültségek, egy rossz közérzet amiatt, hogy már megint lecsapott a vihar, és állandóan szél van, vagy nem tudtam kialudni magamat pontosan a változó időjárás miatt. Ilyenkor lehet, hogy elfeledkezem a magasztosabb gondolatokról, arról, hogy mi házasok vagyunk, és hogy a házasság a Jóistentől jön. Ilyenkor csak azt látom, hogy én elképzelek valamit, Miklós is elképzel valamit, és lehet, hogy az nem egyezik pontosan az én gondolatommal, vagy esetleg más tempóban csinálja, vagy más sorrendben, és én pedig szintén végzem mondjuk a konyhai munkát, és mire bemegyek a szobába, én elképzelem, hogy ő már beágyazott, és már a következő renddel kapcsolatos tevékenységet folytatja. Azonban ő másképp gondolta, és mást tett. Ilyenkor van, hogy bizony megjegyzéseket teszek, és nem kedvesen, és ez nem építi a kapcsolatot. Ilyenkor egyáltalán nem gondolom arra, és nem élem át azt, hogy a a szeretetet, a szeretet szentségét, a házasság szentségét kell egymásnak állandóan kiszolgáltatni, és a szeretet szemüvegével, a szeretet egységében kell nézni a másikat, nem a hibakereső funkciót kell előtérbe helyezni. A levél folytatása: a keresztény házasságban a szeretetnek természet fölöttivé kell válnia. A pusztán emberi szeretet egy ideig növekszik, aztán hanyatlani kezd, amint feloszlik az a bizonyos rózsaszín köd. A keresztény házasságban túl az emberi szereteten, a természet fölötti módon szeretik egymást. A természet feletti szeretet mindig Jézust látja a másikban, tehát Istenben szeret. A természet fölötti szeretet elsőként szeret akkor is, hogyha a másik éppen nem ezt érdemelni. Jóistenben való szeretet és egymásban a Jóisten keresése, Jézus keresése, az egy nagyon erősítő folyamat, és nagyon meg tudja szépíteni a napjainkat. Hogyha azt nézem, hogy Miklós milyen kedves velem, hogy keresi a kedvemet, hogy már megint azért tett bizonyos dolgokat, mert azt szeretné, hogy örüljek. Például, hogyha elmegyek bevásárolni, akkor mire hazaérek, ő már elmosogat, hogy annyival kevesebb gondom legyen, és annyival több időt tudjunk egymással tölteni. Esetleg előkészít egy társasjátékot, és akkor szépen hazaérve nem a mosogatáshoz kell sietnem, hanem egy társasjátékkal tudunk játszani kettesben. Ez nagyon építi a kapcsolatot, és nagyon segít ahhoz, hogy újra vidám legyek, a fáradtságot félretéve, jókedvűen tudjak mellette lenni.
Számomra ezek a gondolatok azt jelentik, hogy Isten előbb szeretett, mint ahogy én egyáltalán az életet megkaptam tőle. Isten mindig megelőzött engem a szeretetében, és ő valóban szeret. Ezt nem csak mi mondjuk ki, és nem csak a Bibliában van bent, hanem érezhetjük minden pillanatának az életünkben. És ha Isten valóban szeret, és én Ágiban az Isten képmását látom, és azt, hogy ő is rám ragyog, és ő is szeretni akar engem, akkor én is csak arra gondolhatok, hogy számomra is az a legfontosabb, ha őt valóban boldognak, kiegyensúlyozottnak, örömtelinek látom. Nem mindig könnyű ezt elérnem, és nem mindig könnyű ezt megvalósítani, de volt olyan szerencsém, hogy én néhány évvel előbb tudtam nyugdíjba menni, mint ő, és amikor ő reggel elment dolgozni, akkor mindig megtudakoltam, hogy körülbelül mi az az időpont, amikorra várható, és mindig úgy időzítettem az étel, az ebéd megmelegítését, hogy azokban a percekben készüljön el minden, legyen elég kellemesen meleg, amikor ő megérkezik, és a konyhából, a konyha ablakából, ahogy kevertem a levest, vagy éppen sütöttem, melegítettem a második fogást, kiláttam az utcára, és láttam, hogy Ági mikor éri el a ház sarkát, és mindig igyekeztem az ajtóhoz, hogy akkor nyomjam meg a bejárati ajtó csöngőjét, és tudjam beengedni, amikor odaér a kapuhoz, hogy valóban még ez is meglepetés legyen, ne csak az, hogy mire fölér az emeletre, belép a lakásba, már érezze az ebéd illatát, és valóban a meleg ételhez tudjon leülni.
Ilyen apró szeretetcselekedetekkel újul meg újra és újra a kapcsolatunk, és sajnos látunk a környezetünkben több olyan házasságot, ami lépésről lépésre tönkre megy. Sajnos a megújuló percek őrájuk nem jellemzők, hanem az elszürkülés, és szomorúan tapasztaljuk akkor, hogy egy idő után elválnak. Ez mindenképpen fájdalmas az ő számukra is, és mi is szomorúak vagyunk, mert egy kicsit mindig abba gondolunk bele, hogy esetleg tudtunk volna többet segíteni nekik, jobban mellettük állni, vagy jobban példát mutatni az ő számukra is.
A levél folytatása. A válságban mindenki érzi, hogy baj van, nem jól mennek a dolgok, és nem jó így élni, de legtöbben másokat okolnak. Sokan azt is kimondják, ez így nem mehet tovább, változásra van szükség. Kevesen jutnak el azonban odáig, hogy ráébredjenek. Nekem is volna mindben javulnom, jobban kellene figyelnem másokra, nem csak engem sújt a válság. Csak ha valóban átélem, hogy milyen messze van még attól a szeretettől, hogy Isten szereti a társamat, akkor lépek a megújulás útjára. És itt ezen az utolsó előtti szón van a hangsúly, a megújulás. A megújulás lehetősége, a megújulás, a változtatás biztonsága. Igenis, kell tudnunk és kell mernünk változtatni, még a szeretetben is. Ha nem tudom kimondani, ha nem merem kimondani a társamnak, Áginak azt naponta, hogy szeretem, és mit szeretek benne, és mi az, ami számomra vonzó, mi az, ami számomra kedves, akkor nem ér semmit a szeretet. Hozhatok virágot, megteríthetem az asztalt, kitakaríthatom a lakást, csinálhatok bármit, ha nem tudom kimondani azt, hogy boldog vagyok, hogy velem él és nekem él, akkor a szeretetem nem ér semmit. Vagy ugyanilyen fontos az, pláne egy párkapcsolatban, hogy merjek oda lépni hozzá, megölelni, megsimogatni az arcát, és ne csak reggelente vagy este a búcsúcsóknál, hanem naponta többször is. Ezzel tudom bizonyítani és biztosítani a valódi szeretetet.
Továbbá olvashatjuk. A keresztény házaspár nem csupán befogadója Krisztus szeretetének, amikor üdvözített közösségé válik, hanem arra is meghívást kap, hogy továbbadja testvéreinek Krisztus szeretetét, és így üdvözítő közösségé alakuljon. Így válik a keresztény család az egyház természet fölötti termékenységének gyümölcseként és bizonyságaként családegyházzá. A keresztény hitves társak, úgyis mint szülők, a saját útjukat járva hűséges szeretettel támogatják egymást életük végéig a kegyelemben, és az Istentől szeretettel elfogadott gyerekeket a keresztény tanításra és evangéliumi erények gyakorlására vezetik. A kegyelem befogadása nagyon lényeges. Én is megtapasztaltam már, hogyha úgy gondoltam, hogy elég erős vagyok, ügyes, okos, majd én megoldom, és így az imádságról elfelejtkeztem egy ideig, akkor biztos, hogy az elején jól ment, vidám voltam, meg volt a sikerélmény, hogy milyen jól csinálom, jól végzem a munkámat, és milyen kedves vagyok a környezetembe, de a saját erőm kifogyott. Az nagyon sokat segít és segített, hogy a Jóistenbe kapaszkodjak, és imádkozzak hozzá erőért, energiáért, és a szentségekkel táplálkozzam. A megújulás, a lelki megújulás, az valahol a szentségekben jelenik meg, hiszen ilyenkor az ember számot vet a hibáival, örömeivel, a jó tetteivel, és a kevésbé jó tettekkel, a rossz tettekkel, és a bűnökkel, és a Szent Jónásban megújulva, szent áldozásban megerősödve tud töltekezni, tud megerősödni, és tudja megtalálni a helyét. Ha tudok hálát adni a szentségekért, az erőért, és utána tudok hálát adni a sajátjaimért, a férjemért, a gyerekeimért, a rokonokért, az unokákért, akkor ez nagyon felszabadít, és ahogy az előbb mondtam, hogy a saját erőmből próbáltam ügyes lenni, az nagyon sok energiát elvisz. Ha tudok hálát adni, ha tudok a szentségekből élni, felszabadulok, és ez a sok görcsös próbálkozás, hogy bebizonyítsam, hogy milyen jó fej vagyok, ez nincs. Ennek az energiáját, ezt szeretetként a többieknek tudom ajándékozni, és már sokkal tisztább ilyenkor, önzetlenebb a szeretetem. Nagyon nagy örömmel látjuk, hogy a gyerekeink ezt a utat folytatják, és unokáinkat ők is a hitre nevelik, és ők is a Jóistenből táplálkozva próbálják a szeretetet és az erőt továbbadni.
A levél végső gondolatai, sok hasonló esemény, mind Isten szeretetéről tanúskodva hat a család életére. Ezeknek az eseményeknek alkalmat kell adniuk a hálaadásra, könyörgésre, a bizalommal teljes ráhagyatkozásra, amellyel a család közös mennyei atyára bízza magát. Bizony ezek nagyon fontos dolgok. Rádöbbenni arra, hogy Istennek köszönhetjük az életünket, Istennek köszönhetjük az örömeinket, a gyermekeinket és mindent, amit itt a földön, a földi létben átélünk és megélünk. És igen, ehhez szükség van erre a három dologra. Rá kell ébrednem arra, hogy naponta többször is hálát kell adnom Istennek. És ha ez a hálaadás valóban szívből jön, és nem kényszer, hanem teljes örömből, váratlan boldogságból adódik, annál igazibb, annál szebb és mélyebb. És szükségem van a könyörgésre? Igen, hiszen Istentől függök. Isten az, aki vigyáz rám, aki tudja a lépéseimet. Tehát egyértelmű, hogy könyörgök hozzá, hogy segítsen, hogy biztasson, hogy vezessen. És szükségem van a bizalomra, a ráhagyatkozásra. Ha nem mernék bízni benne, ha nem mernék ráhagyatkozni, akkor egész életem egy görcs, egy félelem, egy rettegés lenne, és pont ettől a rettegéstől, félelemtől szabadít meg bennünket, mennyei atyánk. A keresztény család, mint családegyház, csak úgy tudja érvényre juttatni méltóságát és betölteni feladatát, ha szüntelenül élvezi Isten segítségét, melyet alázatos és hívő imádságban kér. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatából Bíró László püspök atya Hívom a családokat című levelének megbeszélését hallják. A műsort vezetik Pap Ági és Miklós.
A levélben ezt olvassuk, 16. Benedek pápa szerint a modern ember három nagy betegsége a materializmus, az individualizmus és a relativizmus. Elutasít mindent, amit természet feletti, önzőn mindenben csak a saját maga javát, a maga érdekét keresi, és tagadja az abszolút igazság létezését. Amikor az ember nem ismeri föl önmagában és a másikban a személy értékét és nagyszerűségét, akkor megfosztja magát attól a lehetőségtől, hogy megfelelőképpen élje meg saját emberségét, és a szolidaritás és a közösség jegyében olyan kapcsolatot hozzon létre másokkal, melyre Isten teremtette.
Számomra ebben a legmegdöbbentőbb az a gondolat, hogy a mai ember, a 21. század embere hiába él nagyvárosban, hiába veszik körül tömegek, hiába találkozik naponta több száz vagy ezer emberrel, mégis magányban egyedül éli le életét. Nem képes odafordulni társaihoz, nem képes bizalomra, nem képes arra, hogy kérjen a másiktól, hogy merjen bízni, hogy merjen ráhagyatkozni embertársaira. A félelem, a görcs, a magába zárkózás jellemző a mai emberre, és ez bizony magányossá, sőt mondhatnám úgy is, hogy nyomorúságossá, bénává tesz valamennyiünket.
Pont az előbb említett gondolatkör hiányzik, hogy a másikba Istent keresem, a másikba Istent szeretem, hogy Istenbe szeretjük egymást. Az individualizmus az lebénít, elveszi azt a látó szöget, hogy Isten szemével nézzük magunkat és egymást, és ettől nagyon-nagyon bénák leszünk. A személy ugyanis lényegénél fogva transzcendentális, az ember tehát nem adhatja át teljesen önmagát a valóság pusztán emberi rendjének, egy elvont eszmének vagy egy hamis utópiának, de mint személy átadhatja magát egy másik személynek vagy személyeknek és végül Istennek, aki létrehívta, és aki egyedül képes teljesen elfogadni ön átadását. Szent II. János Pál azt tanítja, hogy az emberi méltósághoz hozzátartozik az ember hivatása és transzcendenciája. Elidegenedik az ember, amikor nem hajlandó önmagán túllépni és megélni az önátadást, amikor elutasítja a hiteles közösséget, mely végső célként Istenre irányul. Legkisebb közösségünk a házasság, és ebben nagyon fontos, hogy a másik érdekét, a másik értékét tekintsem. Nagyon-nagyon helytelen az a szemlélet, amikor ugye jegyeseket kérdezve, mi is találkozunk időnként jegyesekkel, és a jegyeseket megkérdezve, hogy miért házasodnak össze, az a válasz, azért, hogy boldog legyek. Ebben az esetben győzött az individualizmus. Én vagyok az első, én nekem kell boldognak lenni. A valódi válasz, és sokszor sok jegyes is így tartja, aztán nagyon szép dolog, hogy ez tovább növekedhet a házasságban, azért házasodunk össze, hogy egymást boldogítsuk. Azért szeretnék vele összeházasodni, hogy boldoggá tegyem őt, mert nagyon szeretem és becsülöm. Ezek azok a szép válaszok, amik egy nagyon jó kezdet ahhoz, hogy az individualizmus, az önzés, a befelefordulás helyett az egymásra nyitás legyen. És ilyenkor a két ember már egy egységet alkotva képes arra, hogy a szeretetet valóban megélje, és megélve ezt a szeretetet, rádöbben arra, hogy ennek nyitik el kifelé is, és közösséget, egy nagyobb közösséget építeni.
Miért fontos az család, és miért fontos az az, amit az előbb is láttuk, hogy Isten saját képmására teremtett bennünket. Hiszen ha a társamat szeretem, akkor Isten szeretem. Ha a társamba vagyok elhivatott, és őneki adom oda az életemet, akkor Istennek adom oda az életemet.
Az ember csodálatos titok. A tudomány azt igyekszik kikutatni, hogy hogyan fejlődött, alakult, változott az őssejt emberré, a miért kérdésre viszont a Bibliából kapunk választ. Isten a világ mindenség megteremtése során elhatározta, alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész földön, minden csúszómászon, amely mozog a földön. Megteremtette tehát Isten az embert maga képére, Isten képére teremtette őt férfinek és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, azt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet.
Nagyon fontos gondolatok ezek. Isten a saját képmására teremtette az embert, férfinek és nőnek. És itt még egy mondat hiányzik, azt nem olvastuk most föl, hogy amikor megteremtette az embert, akkor ott elhangzik az a mondat, hogy és látta Isten, hogy ez jó. Tehát ő jót teremtett, ő igazán szépet, ő igazán Istenit hozott létre. És itt egy mondatot szeretnék mondani, amit nem nagyon szoktunk kiejteni, nem merünk talán hangoztatni, hogy Isten miután jót teremtett, nem teremthetett selejtet. Tehát az ember sem selejt. Még a legszerencsétlenebb, a legelhagyatottabb, a legmagányosabb, a legszomorúbb, a legszámkivetettebb ember sem selejtje Istennek. Mindenkiben benne lakik Isten, mindenkiben benne lakik a szeretet. Csak ki kell belőle bányászni, csak kapcsolatot kell vele teremteni, hogy ezt a szeretetet, ezt az isteni képmást valóban fel tudjuk ragyogtatni.
Isten az embert férfinek és nőnek teremtette, folytatódik a levél. A szexualitás az ő csodálatos ajándéka, célja az élet továbbadása és a kölcsönös szeretet. A szexualitás szenvedélyes szeretet arra késztet, hogy életünket, testünket és lelkünket örökre elajándékozzuk. És ketten egy test lesznek, a Teremtés könyvébe olvashatjuk. Létrejön egy család, a családokból pedig a társadalom. Korunkban nagy erővel terjeszkednek az általában gendernek nevezett ideológiai különböző formái, amelyek ugyancsak megcsúfolva az ember Isten képmás voltát, tagadják a férfi és nő közötti lényegi különbséget és kölcsönösséget.
Elég elriasztóak ezek a mondatok. Engem ez a kizsákmányolásra, az ember rabszolgává tételére emlékeztet. Valóban igaz ez. Évek, sőt mondhatom azt, hogy évtizedek óta halljuk ezeket a félrecsúszott gnóm elképzeléseket. Klónozzuk az egyént, hozzuk létre a gendert. Nem mi döntjük el azt, hogy fiú vagy kislány születik-e, hanem azt majd biológiailag laboratóriumban állítjuk elő, vagy majd később, ha a gyereknek nem tetszik, akkor átoperáltatja magát. És ez mind Isten terve, az Isten képmása ellen történő lépés. És ezt nehezen, sőt mondom, nem tudjuk elfogadni, nem fogadhatjuk el, mert így nem csak, hogy önmagunkat gyilkoljuk meg, és tesszük nullává, hanem Istent, Isten képmását alázzuk meg, és gyalázzuk meg.
Az ember hivatása, hogy Isten képmás voltát megőrizze, hogy emberségét úgy fogadja el, ahogy azt a Teremtőtől ajándékba kapta.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatából Bíró László püspök atya Hívom a családokat című levelének megbeszélését hallották. A mai adás vezetői Pap Ági és Miklós voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!